Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját és vendégemet, dr. Villányi Istvánné Sárvári Klárát. Kedves hallgatók talán emlékeznek még rá, egy beszélgetésünk már volt, ugyanis ő köszöntötte 1938-ban az eukarisztikus kongresszuson Pacelli bíborost, mint az Isteni Szeretet Leányai Margit intézetének óvodása. És nagyon szép emlékeket őriz erről az időről. Most egy sokkal szívszorítóbb témáról fogunk beszélgetni, 56-os emlékeiről, ugyanis 1956. október végén született a fia. És erről hallhatjuk. Elmondja, mit éltek át akkor.
1956. október 23. Nagy nap volt az életünkben. Utolsó napos voltam, vártam a gyermekemet. Ezen a napon meghalt a nagybátyám a Damjanics utcába. Délután elmentünk édesanyámmal és férjemmel hozzájuk. Belekeveredtünk az óriási tömegbe. Kéz a kézbe jött a tömeg a bentéről Sztálin szoborhoz. A Sztálin szobrot ledöntötték, a tömeg örvendezett, jöttek a teherautók, vitték a tömeget. Minket is hívtak, hogy gyertek a rádióhoz. Édesanyámnak és nekem a terhességem utolsó napjaiban éppen elég volt a 7. kerület Damjanics utcából gyalog hazamenni, a 8. kerületi Baross utcába és Vajda Péter utcába. A főváros és vidék örömmámorba úszott, mert azt hittük, hogy itt van, velünk marad a legfényesebb ékesség, az összefogó magyar harmónia. Egymás szemébe tudtunk nézni. Minket ünnepelt a világ. 12 napon keresztül majd magunkra maradtunk. Este 10 óra után már ropogtak a fegyverek a rádiónál, mi szerencsése hazaértünk. Október 26-án reggel jöttek a szülési fájdalmaim. Udvarra nyíló konyhába aludtunk, mert a szobába jöttek a belövések, ablak sem volt. Hívtuk a mentőket, ahol az unokatestvérem volt a főorvos. Azt mondta, hogy nem tudok mentőautót küldeni, mert lövik a kocsikat. Készüljetek fel az otthoni szülésre. Elszaladt a férjem utcán keresztül a patikushoz a szülészeti egységcsomagért. Házban volt egy öreg tiszti orvos, aki az egyetem elvégzése óta nem látott szülést, de ült mellettem és tanulmányozta a szülészeti tankönyvét. Volt egy nővér, talán ő értett legjobban a dolgokhoz, meg volt egy gyerekorvos is, aki vállalta a gyerek ellátását annak megszületése után. Az egész utca és ház itthon volt, és értem izgultak, meg a férjemért. Így teltek izgalommal az órák. Felhívtuk az ülőti klinikát, ahol az orvosom bent lakott, és kértük, hogy jöjjön ki hozzánk. Lehetetlen kértünk tőle, mert egyedül volt a betegekkel. Arra biztatott minket, hogy menjünk be valahogy. Azon tanakodtunk, de hogy menjünk be? Akkor 14 órakor csengettek. Két fiatal önkéntes jött értem. A kapunál egy autó állt ismét két fiúval, akik szintén értem jöttek. Az autón fehér lepel volt, rajta vörös kereszttel. Vatta csomag a hátsó ablakban. Elindultunk. A kapuban is az ablakokban keresztet vetettek ránk, én meg sírtam a kimerültségtől, idegességtől, főleg amikor az Orci úton átmentünk. A Sárkány utcába befordultunk, és a Diószeg utcába szembe találtuk magunkat az orosz tankokkal. Az egyik fiú kikandikált a kocsiból, majd folytattuk az utat a klinikára. Azt az érdést elmondani nem lehet. Egyik fiú elkapta a kormány, nem ajrész, neki a tankoknak. A halál közelébe jártunk. Hála Istennek és azoknak a katonáknak is, akik nem lőtték szét ezt a kis autót, amiben ültünk. hátulról a Balaton utcából érkeztünk be a klinikára. Meg se tudtuk kérdezni, kik voltak ezek a hős fiúk, akik lehet, hogy feláldozták értünk az életüket. Nem tudtam, hol keressem őket, hogy megköszönjem segítségüket. Egy mocskos pincét felmostak, és ott vezették le a szülést, mert a szülőszoba ablakai szétlőtték. Férjem természetesen bennmaradt, kijárási tilalom miatt. Jól jött a segítsége, a betegeket és a pólyásbabákat vitte le a pincébe. Ez alatt én vártam a szülésem pillanatára. Este fél hétre megszületett a fiunk. Szerencse, hogy bejutottunk a klinikára, mert a köldökzsinór kétszeresen a nyakára volt tekeredve, itthon meghalt volna. Ennivalót nem kaptam, mert nem volt. Másnap reggel sem kaptam ételt. Olyan éhes voltam, hogy száraz kenyeret kértem valakitől. Ezt férjem meghallotta, hazarohant, és anyósom által készített ennivalót behozott. Én erről persze nem tudtam szerencsére semmit. Hála Istennek, nem történt megint semmi bajom. Október 27-én újra nagy halc volt az Üllőjúton. Odahozták hozzám a fiamat, hogy együtt halljunk meg hárman. Rettenetes volt. Október 28-án délután csend volt. Beüvegeztek egy termet, amivel 30 ágy volt tele beteggel. A férjem hazament. Újra le kellett menni a pincébe, amire én a szülés után képtelen voltam. Magamhoz vettem a kisfiamat, egyedül maradtam fent. Újabb ablakbetörés volt, ablaktól elmentem távolabb lévő idegen ágyba, befeküdtem. Nem hagytak fent. Le kellett mennem a pincébe. Elöntött a vér a hordágyon fekve a pincébe. Október 28-án már jó volt, mert jöttek a vidékiek, s fél gilcsikét kaptunk mi, a kiéhezettek. Hála és köszönet a vidéki népnek. Október 30-án hazamentem. A mentővel, sárgaságos gyerekkel, tej nélkül, borzalmas idegállapotban. A Heimpák kórház ellátott tápszere pelenkával. Jött a segítség nyugatról mindenhonnan. Reményekkel teli pár nap következett. A tankok eltűntek pár napra. November 4-én újra hallottuk az Üllőjúton a szovjet tankokat. Újra le kellett menni a pincébe, párnapos gyerekkel. Pár órát tudtam csak lennmaradni, a gyerekem nem evett. Idegesítően sírt a mozes kosárban. A fürdőszobában nincs ablak. Kádba és földre tettük a matracokat, és ott húzottunk meg, most már hárman. Pár nap múlva elfogyott a tápszer. Hősférjem újra kerékpárra ült, és elindult a Heimpák kórházba. De amikor a Delej utcához ért, megint szembe került a tankokkal. Nem fordult vissza, nehogy lelőjék. Ismét megmenekült. Nehéz napokat éltünk meg, rettenetes dolog történt november 4-e után. Orosz katonák rontottak be a házunkba és a lakásokba. Házkutatást tartottak fegyverrel. Éppen szoptattam, mert a gyerekkel együtt kihajtottak a folyosóra. A férjem bennmaradt a katonával, én meg zavarodottságban bezártam őket. A katona megijedt, és ráfogta a pisztolyt a férjemre. Szerencsére észrevettem a kiabálást, és gyorsan kinyitottam az ajtót. A katona elrohant, de oka volt az ijegységének. Az asztalon volt az órám, amit magával visz. Ezt az esetet is élve megúsztuk. Istennek legyen hála. Később jött egy tiszt, meglátta a párnapos gyerekemet, és sírva fakadt. Hát is mondta, hogy neki a napokban biztosan megszületett a gyereke, ő meg itt van Szuézban. Elég jó orosz tudásomat előjével leültettük, elmeséltük neki, hogy mi történt az előbbi katonával. Megkínáltuk kompottal, tanárember volt. Leült a zongorához, és valamit játszott. Megígérte, hogy megkeresi az órámat. A közkatonát, és lelövi, de kértük, hogy ezt ne tegye. Az egész óra nem ér annyi, pedig doxamárkáim volt. 1957. januárban kezdtem tanítani. Akkoriban 3 hónap volt a szülési szabadság. Még jó, hogy volt 2 nagymama, akik besegítettek. A gyerek is meggyógyult, távszeren felnőtt. 1957 tavaszán új rendeletet hoztak. Visszaállították a doktori címet a jogászoknak és az orvosoknak, amit eltöröltek. Megtörtént férjem igazi doktorá avatása. 1957. szeptemberében Pesten kezdtem tanítani akkori tanítványaimat a Jászmin utcába, akik kicsik voltak, 10 évesek, mind a 44 fiú visszavárt a szülésem után. Férjem a tanácsnál volt jogász. 57 elején segített a kibombázottak elszállásolásának szervezésébe, ha kellett, akkor a pártházba is. Volt egy tanácstag, aki állandóan kérdezte tőle, mi a véleménye az októberi eseményekről, forradalom vagy ellenforradalom volt. Hónapokon keresztül bátran kiállt az igaza mellett, hogy forradalom volt. Véleményét a harcok alatt is megismerték egyesek, aminek meg is lett a következménye. A tanácstitkár és helyettese egy besugót felhasználva megrágalmazták őt és a jogász kollégáját. Koholt, hazug rágalmakkal illették őket. Férjemet a hivatali szobájából megbilincselve vitték el. A férjem rendes magyar kollégái értesítettek, hogy ne várjam haza őt. Ezt a napot és estét elmondani nem lehet. Egész éjjel vártam házkutatásra, telefonál nem lehetett, mert a beszélgetéseket is lehallgatták. A pár hónapos kisfiam megérezte a szörnyű helyzetet. Egész éjjel sírt. Reggel ebben az állapotban indultam tanítani. 8 órakor az oktatás vezetője akarta engem kinyírni, aki megjelent ott az órámra. Erre hazamentem, hetekig idegösszeroppanása betegállományban voltam. Nem mondott le rólam, megvártam, míg meggyógyultam. Egyedül hozzám jött egy 4 tagú bizottsággal. Ilyen az életben még soha nem fordult elő. Több órámra bejöttek. Az óráim nem voltak olyan rosszak, hogy kirúghasson. De amit mondott, amíg élek, nem felejtem el. Többet foglalkozom az oktatásra való felkészülésével, mint a gyereke etetésével. Ezt a rossz indulatot nem tudom elfelejteni. Holott a Horváth Mihály tér gyakorlóiskola tanáraitól nagy segítséget kaptam, mivel fiatal tanár lévén az ő vázlataikat használtam. Ezeket a vázlatokat leszólta. Így akart engem büntetni, de ezt is túléltem. Férjemet a Víg utcai kapitányságon 1 hónapon keresztül fogva tartották, vallatták, hamis tanukat hoztak. Az egyik százados felhívott a telefonon, hogy valljak a férjem ellen, mert ő megcsalt. Valljak ellene, akkor kapunk beszélőt. Ez többször megismétlődött, nem tudott csőbe húzni. A nevére még ma is emlékszem. Mondtam neki, hogy nem baj, ha megcsalt a férjem, az a mi dolgunk. Ezek után abba hagyta a kísérletezést. Ismertem ezt a pozitív vallatási formát, ez 1957-ben gyakorlat volt. Kollégáinak és neki is mondták, hogy a társa azt hallotta, holott nem volt mit vallani, vallja be ő is, hogy mit tettek. Egy jó ember volt a rendőrség kötelékében, aki karácsonykor kivitte a férjemet a cellából, és az általam vitt pulyka ebédet megette, és a szeretett csókjával ünnepeltünk. Szilveszter napján, mikor vidáman ünnepeltünk mindig, megtudtam, hogy átkerült a Markolcai fogházba. Életem egyik legszoborúbb napja lett, csak sírtam. Pár nap múlva érkezett egy levelezőlap, idegen kézírással, aminek a rabszáma 53.287 volt és az első emelet 18-as szella állt rajta. Sokáig emlegette ezt, mert itthon is az első emelet 18 szám alatt lakunk. Havonta egy lapot írhatott, én úgy szintén. Hetente lehetett tisztasági csomagot beadni, az utcán álltunk, sorban, nagy létszámba, sok rendes feleség, ismerős, akik nem voltak se betörők, se tolvajok. Szobatársaival 25-en szalmazsákon feküdtek a cellában. Több jó barátja lett közülük. Vécé a cellába. Vizet is csak a vécétartárból tudták csapolni. Jöttek a bírósági tárgyaláson. Mindegyiken jelen voltam. Láttuk egymást. Kis ennivalót sikerült oda csempésznem a férjemnek. Az ügyész, aki tudva levőleg vádolt, felmentésüket kérte. De olyan ismert vérbíró volt, aki elítélte a férjemet 2 évre. Sokszor látom most is a tévébe őt. A másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatta, és szabadlábra helyezték a férjem. Munkát rögtön talált a csatornázási műveknél. Munkásszálláson a szennyeseket szedte össze, és vitte a mosodába. Később egy vállalati raktárba került zsákolni. A munkát vidáman végezte, mert itthon volt. Munkanélkül nem lehetett az ember, mert azonnal bevitték közveszélyes munkakerülését. A raktár vezetője észrevette férjem jó képességét és tudását, maga mellé vette, hogy segítsen neki az irodai munkában. Ennek a jó embernek is örök hála. A központban jelentette, hogy itt van egy jó képességű ember, aki jogász végzettségű, vigyék be a központba. Pár éven belül a jogi osztályra került. 63-ban amnesztiával részesült, rehabilitálták. 3 évig tanult a jogi patronusok mellett, levizsgázott, jogtanácsos lett. Ugyanennél a vállalatnál dolgozott, rokkant nyugdíjazásáig.
Nagyon nehéz megszólalni, és még hány ilyen történetet tudnánk elmesélni, amiről a mai fiatalok, de még a középkorúak sem igen tudnak. Szeretném megkérdezni azt, hogy mi adott erőt ehhez, hogy ezt így végig tudtátok csinálni. Az első perctől kezdve, hiszen azokban a napokban állandó halálveszedelem ott, ahol a tankok ott álltak a házak előtt, és itt tovább. Mi az, ami segített?
Hát a hitünk. A hitünk, a vallásunk, és bíztunk mindig abba, hogy jön valami segítség. És ma is ezt mondom az ifjúságnak. Nektek is ennyi mindent kell átélni, hogy élvezni tudjátok az életet. Mert a nehézségben is mi mindig vidámak voltunk. Mindig a vidámság, a szeretet, a barátság, rengeteg barátunk volt, akik mindig mellettünk voltak egy életen keresztül, napjainkig, és segítjük egymást. Amit ma nem talál az ember a fiatalságban, összetartunk, osztálytársak például. Mindenki tudott a másikról, és megbeszéltük a problémákat, bajokat, és a hitünk, a férjemnek is, aki szintén bencés diák volt, tehát úgy nevelkedett, és egész életében végig a vallásvezetés, a türelem, ami a nagy betegségében, amit talán nem is mondtam, de leverték a veséjét, a gumibotta, és a veséjét kellett kivenni. Óriási műtét volt. Később elrákosodott. Ilyen következmények meg, tönkrement a szíve, meg kellett műteni a szívét. Óriási szívműtét volt. Utána 3 hónapig a kórházban volt, élethalál között, szepszisbe. De akkor is mindig imádkoztunk, és reménykedtünk a jó Istenbe, hogy segít minket, és segített is.
És akkor a kórházba, vagy a pincébe, a többiekkel imádkoztatok együtt?
Nem, ott mi mondjuk magunk, de a többiek. Szóval azt sem tudom, hogy kik voltak. Hát mi ketten, amikor azt a gyereket odahozták.
És azokban a napokban el lehetett jutni a templomba, vagy egyáltalán nem, volt mi sem?
Nem volt ilyesmi, semmi. Nem volt. November végéig legalább, vagy decemberig. Ide jött még ki a lakásra, ami mondjuk érdekes, az én hittanárom, aki esketett is minket, két börtön között titokba szaladt ide, és itt keresztelte meg a fiamat. Hát nem mertük ugye soká húzni, mert hát ilyen harcok közben sose tudta az ember, mikor jön be egy lövés.
Megrázó történet, és mindenképpen a hit és az imádság erejét bizonyítja. És amennyire ebben a rövid időben, amióta először találkoztunk, megismertelek, én azt látom, hogy az életednek a középpontjában van azóta is az imádság.
Igen, igen. Ebben nevelkedtem. Én már, mondom, 3 éves korom óta nem csak hogy az iskolába, óvodába, iskolába, hanem itthon is a szüleim is nagyon-nagyon vallásosak voltak.
És sikerült a gyermekeket is így nevelni.
Igen, hát bencésekhöz jártak, a másik a Mariannumba járt. A gyerekeimet nem, azt nem mondom, unokáimat tudjuk, mert a gyerekeim, hát ugye akkor nem volt, hát volt egyháziskola, de hát akkor nem mertük odaadni.
Én az otthoni nevelésre gondoltam.
Ja, vittük a templomba, de főleg ma is mondják, a nagymamák vitték a templomba inkább, mint mi, mert mi elmentünk a város minden részébe, templomba, tehát hol ide, hol oda. Ők meg ide jártak a mi templomunkba, itt voltak első áldozók, meg minden.
Azt gondolom, hogy nagyon jók ezek a megemlékezések, most kerek évfordulót is ünneplünk, nem szabad elfelejteni mindazt, ami akkor történt, a hősöket sem, és az egyszerű embereket, akikkel csak ilyen idézőjelben mondom ezt a csakot, csak ilyen történetek voltak az életükben, hiszen azt bizonyítja, hogy Isten gondoskodik rólunk. És ha őt kérjük teljes bizalommal, akkor a legnagyobb nehézségeken is keresztül vezet minket. Szeretnéd még valamivel kiegészíteni az elhangzottakat?
Ismeretlen szerző imádsága.
Életünk hajója háborgott tengerén, ha ő kormányozza, békességben megyen, és ha életünknek végórája jönne, bátorítás mástól ne várjunk csak tőle. Nyíljon akkor ajkunk, még egyszer imára, csak egy mi atyánkot mondjunk utoljára. De ne csak utoljára, hanem egy mi atyánkot mondjunk el naponta.
Köszönöm szépen ezt a megrendítő beszélgetést. Kedves hallgatóknak is mondom, akkor mondjunk el egy mi atyánkot. Amikor vége a műsornak, hazánkért, kereszténységünkért, családjainkért. Elhangzott műsorunkban dr. Villányi Istvánné Sárvári Klárával Egri Zsuzsa beszélgetett az 1956-os emlékeiről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!